Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök minden jelenlévőt. Örökkévaló Isten kegyelmét, békét és áldását kívánom mindenkinek az életére. Két igeverset szeretnék idézni, felolvasni a János evangéliumából, a 8. rész 58. versét, elő majd a 15. rész 5. versét. Az Úr Jézus Krisztus szavai ezek, amelyeket itt olvashatunk János evangéliumában, tehát a 8. rész 58. versét, amely a következőképpen hangzik. Jézus így felelt nekik: bizony, bizony, mondom néktek, mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. János evangélium a 15. rész 5. verse pedig így hangzik: én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők, aki én bennem marad, és én ő benne, azt terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Köszönjük, Urunk, a te igédet, köszönjük, hogy igaz a te kijelentésed ma is. Erő és hatalomban benne, amelyel akarsz bennünket most bátorítani, erősíteni, vezetni. Igazán a te tanítványaid legyünk, kövessünk téged, és megdicsőítsük a te nevedet. Imádkozunk azokért, akik még nem a tiéd, hogy a mi életünkön keresztül is, szavainkkal és tetteinkkel rá tudjunk mutatni, ők is megtaláljanak téged. Kérünk, áldj meg, szentelj meg bennünket itt, most, ezen a helyen, ebben az órában is, és vezess minket. Amen. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, egy történettel kezdem a mai szolgálatomat. A II. Világháború idején történt, és abban erősít bennünket, hogy Isten igének milyen hatalma van, Isten igének egyetlen mondata is milyen változást tud hozni az ember életében. Tehát a II. Világháború idején egy koncentrációs táborban egy rab, egy fiatalember annyira elkeseredett és kétségbe esett volt, hogy elhatározta, hogy öngyilkos lesz. Kilátástalannak látta az életét, és eldöntötte, hogy majd éjszaka kilopódzik a barakból, és neki megy a tábort övező kerítésnek, mert tudta, hogy abba magas feszültségű áramot vezettek. Éppen akkor gondolkozott ezen, amikor a gyakorló téren álltak. Ott volt ő és a többi rabtársával együtt, ahol a lágerben elosztották az aznapi munkát, hogy kinek mit kell végeznie. És ahogy ezen gondolkozott, egyszer csak tisztán csengő hangon, feje fölül következőket hallotta: Jézus Krisztus mondja, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem járhat sötétségben. Ugyanis a gyakorló tér, a sorakozó tér mellett volt az az épület, amelyben a magánzárkák voltak, és egy lelkipásztor, akit letartóztattak a meggyőződése hite miatt, aki hirdette az evangéliumot szembeszállva a náci ideológiával, és mivel ezt a tette a táborba is, úgy gondolták, hogy el kell különíteni a többiektől, ezért tehát bezárták egy magánzárkába. De nyitva volt az ablak, és valamilyen mozgást érzékelt a téren, akkor mindig kikiáltott egy-egy igét, hát ha valaki meghallja. Elmondta ez a fiatal ember, hogy ez az ige mentett meg engem. Ugyanis eltalálta a szívemet, hogy valakinek fontos vagyok, valaki törődik velem, valaki nem akarja, hogy sötétségben járjak, hogy végrehajtsam azt a szörnyű gondolatot, hogy megöljem magamat. Nem tettem meg, nem lettem öngyilkos, túléltem a tábort, megtértem, elfogadtam Jézus Krisztus személyes megváltómnak, és ez volt a kiinduló pont, ez az ige. Ez az egy mondat, ami elindította ezt a változást. Ezt később többször elmondta a bizonyságtételben, meg is jelent írásban, én is így olvastam. És pontosan egy olyan ige volt ez, amit Jézus Krisztus mondott: a gyémánt tömörségű, hatalmas erejű én vagyok kezdetű kijelentései közül, hiszen ismerjük ezeket, föl is tudjuk sorolni: én vagyok az ajtó, én vagyok a jó pásztor, én vagyok az élet kenyere, én vagyok a feltámadás és az élet. És aztán éppen a sorban az utolsóként van a János evangéliumában, ez ami a 15. részben van, majd a 15. rész más verseire is fogok még hivatkozni, nem csak az 5. amelyikben ugye ezt jelenti ki. Így kezdődik egyébként a 15. rész, hogy én vagyok az igazi szőlőtő. De mielőtt ezt néznénk, és ennek az üzenetét, menjünk vissza még a 8. rész 58. versére, amikor Jézus Krisztust a zsidók faggatják, kérdezgetik, hogy ki vagy te, hiszen mindig szerették volna ezt pontosan megtudni, meg hogy milyen jelt mutatsz nekünk, és így tovább, ki vagy te, és amikor Jézus beszél arról, hogy mennyire újongott Ábrahám, hogy láthatja az ő napjait, akkor azt mondják neki, hát 50 éves se vagy, és te láttad Ábrahámot? És akkor azt válaszolja nekik, hogy bizony-bizony mondom néktek, mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. Már az is rendkívül megrázó lett volna a hallgatói számára, azt mondja, hogy mielőtt Ábrahám lett volna, én már voltam, de ő nem ezt mondta, hanem azt, hogy én vagyok. És ők értették, hogy miről van szó. Mert erre két módon lehet reagálni. Az egyik az, hogy térdre estek volna előtte, és dicsőítették volna őt, mert ez nem kevesebbet jelent, mint az, hogy én Isten vagyok, valóban Isten. De ők ezt nem akarták elfogadni, ezért jön a másik reakció, hogy meg akarták ölni. Csak Jézus átment közöttük, hiszen ha őt nem fogadják el, hogy ő Isten fia, akkor káromló. Hát hogy tehető magát Istennel egyenlővé, akkor meg kell kövezni. De hát Jézus átment közöttük, hiszen nem jött még el az ő órája. És gondoljunk most vissza erre a kifejezésre, kijelentésre az Ószövetségben, amikor ott áll Mózes a csipkebokornál. Tudjuk, hogy a pusztában volt 40 évig legeltetve apósának a nyájait, és egyszer csak látja az égő és el nem égő csipkebokrot, megy közelebb-közelebb, hogy megnézze, hogy mi lehet az, és akkor hallja az Isten kijelentését, hogy vedd le a sarudat, mely szent ez a hely. Milyen csodálatos, hogy Isten jelen van most is, és szent ez a hely. Mindenütt lehet vele találkozni, de csodálatosan lehet itt ezen a helyen találkozni vele. És ebben a közösségben, és valóban a levett sarúval, őszinte tisztelettel, bizalommal, hódolattal jöhetünk most is hozzá. Vedd le a sarudat, mert szent ez a hely. És azt mondja neki, hogy menj el és vezess ki az én népemet, mert megláttam nyomorúságát Egyiptomban, és kinyújtott karral, hatalmas kézzel ki fogom hozni őket, de te menj el a fáraóhoz. És azt mondja Mózes, hát ki vagyok én, és sorolja a kifogásokat, de ezt Isten elhárítja. És azt mondja, hogy hát mit mondjak, hogy ki küldött engem? És akkor azt a választ kapja, hogy mondd meg, hogy a vagyok küldött téged. És tovább kérdezősködik, hát mi a te neved? És akkor kimondja a nevét, ami a héber betűk leírása nyomán a biblia tudósok magánhangzókat is elhelyezve úgy hangzik, hogy Jákve. És mind a kettőben úgy az a héber szótő van. Ami nem csak azt jelenti, hogy örökkévaló, mindenható, mindenütt jelen való, mindentudó, hanem az is benne van ebben, amit mond is aztán Isten Mózesnek, hogy ne félj, mert én veled vagyok és veled leszek, hogy én vagyok az, akire szükséged van. Én vagyok az, amire szükséged van. Meg fogtok ismerni engem, amikor velem jártok, és át fogjátok élni, hogy valóban veletek vagyok és veletek leszek. Ha visszagondolunk, amikor ezt olvasták később a zsidók, akkor nem ejtették ezt ki, hogy Isten nevét hiába fölnevedd, és azt mondták, hogy Adonáj, Uram. Amikor lefordították a héber Bibliát görögre a Septuagintába, akkor azt írták, hogy Kyrios, Úr. És amikor a magyar fordításban olvassuk azt, hogy Úr nagy úval és kis errel, akkor az van, hogy az Isten Úr minden Úr fölött, az Uraknak Ura. De amikor nagy Úr és nagy Err van, ott az Isten neve van. Az örökkévalónak fordítja magyarul a zsidó Biblia, mert hiszen még le sem írják másképpen. Amikor győznek Amálek fölött, és Mózes oltárt épít, elnevezi Jahve Nisszinek, az Úr az én hadi jelvényem, mert a győzelmet Isten adta. Mert elmondta, hogy harca van az Úrnak Amálekkel nemzedékről nemzedékre, az Úr az én győzelmem. Amikor Gedeon oltárt épít, mert megszólítja őt az Úr, hogy megvered Midiánt, mint egy embert, mert veled leszek, és amikor az oltár tüzének lángjában eltávozik az angyal, akkor megrémül, hogy meghalok, és akkor jön a válasz, hogy nem halsz meg, és elnevezi ezt Jahve Shalomnak, az Úr a békesség. És amikor Jeremiás küzdés, harcol, mert senki nem akar rá hallgatni, mert ő tudja, hogy az igazságot hirdeti, és azt mondja, Jahve Tzidkenu, az Úr az igazság, ő fog majd igazságot szolgáltatni. Hallottuk a bizonyság tételeket. Igen, úgy érezhetjük, hogy talán emberileg már annyi minden módon próbálták vizsgálni, segíteni a nehézséget, a betegséget, a nyomorúságot az életünkben. Isten azt mondja neked, én vagyok a te gyógyítód. Ha erőre van szükséged, én vagyok a te erőd. Ha békességre van szükséged, azt mondja neked, én vagyok a te békességed. Ha vigasztalásra van szükséged, azt mondja, hogy én vagyok a te vigasztalód. Ezt jelenti, amikor azt mondja, hogy én vagyok. És amikor ezt mondja az Úr Jézus, ő ugyanezt mondja most nekünk. Én vagyok az örökkévaló. Ő valóban Isten, Isten fia. Az Isten emberré lett és belépett a mi világunkba, hogy megváltson minket. És ezt úgy tudom elmondani bizonyossággal, hogy ezt Isten jelentette ki, és úgy tudom elmondani bizonyossággal, hogy én magam is átéltem már többször, hogy ez valóban így van. És mindkezdött a legfontosabb, amire nekünk emberekre szükségünk van, a Jézus nevében van, a Jézus, Jésua, Jehósua, Jahvesua. Én vagyok a te megváltásod. Mert mindenki vétkezett és hiába van Isten dicsőségének. Mert nem lehet saját erőből áthidalni a szakadékot, ami elváraszt Istentől a bűneset következtében. Senki nem tudja kivívni magának sem másnak, hogy örök élete legyen, hogy a mennybe menjen. Egyedül Jézus Krisztus érdemében, vagy a reformáción emlékeztünk az elmúlt évben, egyedül kegyelemből, egyedül hitáltal, egyedül Krisztus érdemében, mint hallottuk az egyik bizonyságtételben is, hogy igen, megragadhatjuk ezt a kegyelmet, amit Isten kínál föl Jézus kereszten hozott áldozatáért, hitáltal, mert ő megnyitotta az új és élő utat a mennyországba. Igen, én vagyok a te megváltásod. Erre volt és van a legnagyobb szüksége minden embernek. Ha valaki még nem fogadta el a kegyelmet, a mai nap kegyelmi idő, ahogy írja Pál apostol, a kellemes idő, az üdvösség napja. És ha ez megtörtént az életedben, akkor légy ezért hálás, magasztald őt, hogy az övé lehetsz, hogy eltörölte a bűneidet, és az ő útján járhatsz, az ő tanítványa lehetsz. Hiszen úgy tudom, Pavkó Tamás testvér, lelkipásztor testvére elmondta, hogy a tanítványságról van szó sorozatosan. Ez az ige is fog ebben bátorítani bennünket, hogy legyünk valóban Jézus Krisztus tanítványai és követői. Mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. Ő valóban a megígért mesiás, ő valóban az Isten fia, ő valóban a világ megváltója. Ő valóban az uraknak, ura és királyoknak királya, aki majd eljön hatalommal és dicsőséggel, amikor meg fog hajolni előtte minden térd, mennyieké, földieké és föld alattiak, és mindenki vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. És aztán jön sorozatban, hogy már az előbb is fölidéztük, az én vagyok kezdetű csodálatos kijelentése az Úr Jézusnak, és akkor most térjünk rá erre, amikor azt mondja, hogy én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlős gazda. És itt megint vissza kell utalnunk a Ószövetségre, ugyanis kialakult az a meggyőződés, hogy ez tulajdonképpen Izraelnek a szimbóluma, a szőlőtő, a szőlőskert vagy szőlőhegy, És ezt ők így is gondolták, így is ábrázolták. Például a Makkabeusok uralma idején az érméken a szőlőtő volt. A jeruzsálemi templom kapuján ott volt egy hatalmas embernagyságú szőlőfürt. Izrael szimbolima a szőlő. A szőlő. És visszagondolhatunk arra, amikor Ézsaiás könyv 5. részében olvasunk arról, hogy valaki szőlőkertet ültet, és mindent megtesz érte. Így is mondja, hogy mit tegyek még meg, amit nem tettem meg szőlőmért. És aztán a próféta meg is fejti, ahogy Isten kijelenti neki, hogy Isten a gazda és Izrael, Izrael pedig a szőlőskert. Sajnos szomorúan kell megállapítania, hogy vártam jogőrzést és jogorzás lett. Vártam jó szőlőt és vad szőlőt termett, igazságot, de lett azonban sajnálatos módon igazság helyett gazság. Izraelnek volt küldetése, ahogy Isten kijelentette, hogy gyümölcs termő legyen az életük, mégpedig abban, hogy az Isten törvényét komolyan veszik, hogy ők mások, mint választott nép a környező népektől eltérően. Amikor kijöttek Egyiptomból, ahogy Isten megígérte, hogy kihozza őket, és vándoroltak a pusztába, és aztán majd csodálatosan be is vitte őket a Kanaán földjére, még a pusztai vándorlás idején, azt üzeni, azt mondja Isten Mózesen keresztül, hogy ne kövessétek szokásaikat azoknak a népeknek, ahonnan kijöttetek Egyiptomból, ne imádjátok az ő isteneiket, sem azokét a népekét, akiken átvonultok a pusztában, és sem a kánaániakét, ahova be fogtok menni, mert ti az élő Isten népe vagytok. És az a szomorú, hogy Izrael történetében nagyon sokszor mégis a bálványimádás időszakai jönnek be. És nem mindig úgy, hogy ők elfordulnak, vagy teljesen elvetik Istent, hanem hogy úgy megpróbálnak kétfelé sántikálni. Igen, van nekünk Istenünk is, de azért a környező népek isteneiben is bízunk. De a megosztott szív, ez nem működik. Isten féltően szerető Isten. A másik küldetésük az lett volna, hogy legyenek világosság a pogányok között, hogy ők vigyék el ezt az üzenetet, éljék és képviseljék, hogy van egy egyedül élő Isten, az Izrael istene, és ebben is nagyon sok tekintetben azt látjuk, hogy hajótörést szenvedtek. És akkor most azt mondja az Úr Jézus, hogy én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlős gazda, hogy mindaz, ami nem valósulhatott meg, most azonban eljött annak az ideje, hogy megvalósuljon ez. Mert ti vagytok a szőlővesszők, akik megtértek, és újjászülettetek, akik a tanítványaim vagytok, hogy gyümölcstermő élettel dicsőítsétek meg az én atyámat. Azt olvassuk később, hogy az lesz az én atyám dicsősége, 15. rész 8. versében, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor tanítványaim lesztek. Mert mi a mi életünk értelme, hogy megismerjük őt, és dicsőítsük őt. És azt mondja, hogy éppen azzal fogjátok dicsőíteni, hogy sok gyümölcsöt teremtek. Ha gyümölcstermők vagytok, megtisztít, hogy még többet teremjetek, és azt mondja, hogy sok gyümölcsöt teremjetek. Mert ezáltal megdicsül az atya neve, aki a szőlősgazda, én pedig a szőlőtő vagyok. Azt is látjuk itt, és azért is mondja, hogy maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővesző nem terem egy gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Ez a kifejezés, ez a kijelentés az eredeti szövegben a menó, maradni, kitartani, helytállni, vagy menein, ami ugyanezt jelenti, mindvégig maradni, ő benne maradni, kitartani, hűségesnek lenni. Csak ebben a részben 11-szer fordul elő, János evangéliumában és leveleiben 67-szer, összesen 112-szer az Új Szövetségben. És amíg hozzáveszünk azt a pálapostoli kijelentést, az en Christo, a Krisztusban lenni és maradni, akkor 170-szer. Ez egy nagyon fontos üzenet. Nagyon-nagyon fontos üzenet. Hát nyilvánvaló, hogy szőlővesző gyümölcsöt nem hozhat, ha nincs a szőlőtőn. Ez a feltétel. Ha nincs a szőlőtő, nem fog gyümölcsöt hozni. Szőlős gazda az én atyám, én vagyok a szőlőtő, mondja az Úr, és aki én bennem van, aki én bennem marad, az fog gyümölcsöt hozni, mert nélkülem semmit sem tudok cselekedni. És itt valóban arról van szó, hogy mi nem jó emberek akarunk lenni idézőjelben, hogy a jó emberek a maguk érdeméért, cselekedeteiért próbálnak érvényesülni, maguknak dicsőséget hozni, vagy Isten előtt megállni, lehetetlen. Mert senki se tud, nincs érdeme, amivel megállhatna Isten előtt. És nem is vallásos gyakorlatokat folytatók akarunk lenni, hanem valóban Krisztus követői, Krisztus tanítványai, aki megmentett és meg tud tartani. És az ő szent lelke, az a szent lelke, aki lakozást vett bennünk, erőt fog adni, hogy azokban a jó cselekedetekben járjunk, amiket Isten elkészített. Nem azért üdvözülünk, mert jók vagyunk, mert kivívtuk, mert kiérdemeljük, egyedül kegyelemből, egyedül Krisztusért, egyedül hitáltal, az a kereszten végeztetett el, mert ő adatott engesztelő áldozatul bűneinket, ő törölt el a mi bűneinket. De ebből az következik, ami Pál apostol életében is, amikor ez felszabadult a farizeusi képmutatás alól, azt írja a Róma 12-ben, hogy szánjátok oda magatokat, élő és szent áldozatul az Istennek, mert ez tetszik Istennek. Azt mondja Luther, amikor végre fölismerte, hogy a saját erejéből való küszködés nem vezet sehova, mert ha Isten igazságos, el kell ítéljen, de megtalálta, hogy Isten kegyelmes, mert az ítélet végrehajtatott a kereszten, és ha ő elfogadja, megtér, újjászületik, akkor felszabadul ez az emberi küszködés alól. De abból az következett, hogy odaszánja magát, hogy Krisztusban maradjon. Ő mondja azt, hogy folyvást újrakezdem az új ember életét. Erre van szükségünk a mindennapi odaszánásra. Ahogy hallottuk a bizonságtétel, az imádság, az igeolvasás, a vele való közösség, a legfontosabb kapcsolatunk az ő vele való közösség, aminek folyamatosnak kell lenni minden napjának, minden pillanatban, bármely óra, bármely percében, mondja Zwingli, a reformátor, oda léphetünk a kegyelem trónjához, a kegyelem királyi székéhez. És azt mondja, hogy ha megmaradtok én bennem, ezt mondja az Úr Jézus, ez mit jelent? Azt mondja később a 9. versben, hogy maradjatok meg az én szeretetemben. Maradjatok meg az én szeretetemben. És ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogy én mindig megtartottam az én atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. És itt van, amit Izrael nem tudott betölteni, hogy járjon Isten törvényében. Azt mondja az Úr Jézus, hogy ő ezt betöltötte a törvényt, és segít nekünk abban, hogy mert nem vagyunk az Isten törvénye nélkül valók, mint Isten népe, hogy az ő parancsolataiban járjunk, hogy azt komolyan vegyük. A hegyi beszédben azt mondja az Úr Jézus, hogy ne legyetek hozzájuk hasonló. És ebben megint az van, hogy ti az én követőim vagytok. Ne legyetek hozzájuk hasonlók. A pogányokhoz sem például, akik hosszan imádkoznak, és ebben az a gondolat van, hogy ők azt hitték, a pogányok, hogy addig beszélünk az isteneinknek, míg meg nem győzzük őket, hogy hajtsák végre a terveinket, a vágyainkat, az akaratunkat. Ez pogány gondolkodás, azt mondja az Úr Jézus. Ti ne kövessétek ezt. Nekünk azt kell keresni, hogy mi az Isten terve a mi életünkre nézve, vagy gyülekezetünkre nézve, hogy azt kövessük, hogy abba álljunk be, hogy ő valósíthassa meg a mi engedelmességünkön keresztül. Ne legyetek hozzájuk hasonlók, de ne legyetek hasonlók a képmutató farizeusokhoz sem, a vallásoskodókhoz, akik a törvény garmadáját írják össze, oda akasztják a nép nyakába, akik nem tudják teljesíteni, hiszen nem tud senki üdvözülni a maga érdeméből, a törvény megtartása által, ők se tudják betölteni, csak úgy tesznek, és ebből lesz a úttevés, a képmutatás, hogy mintha, és aztán oda jutnak, hogy nekik meg se kell térni. Ne legyetek hozzájuk se hasonlók, mert ti Krisztus követői vagytok, és igen, azonban az jön ebből, hogy de komolyan vesszük az ő igéjét. Pontosan azáltal maradhatunk ő benne. Ez a gyümölcstermés feltétele, hogy álljunk azokban a jó cselekedetekben, szeretetből, az Isten iránti és embertársak iránti szeretetből, amit ő elkészített, hogy gyümölcstermő legyen az életünk, hogy a Szentlélek, aki vigasztal, aki erősít, hiszen ezen keresztül valósul meg, hogy én vagyok a te vigasztalod, a te erőd, a lélek gyümölcsét termés formája bennünk, a lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás, hogy olvashatjuk a Galata 5.22-23-ban, és ott van mindjárt az is, amiről Izrael esetén beszéltünk, hogy világosság legyen a pogányok között. A zsidók 13.5-ben így olvashatjuk, általa vigyük Isten elé a dicsőítés áldozatát mindenkor, azaz nevéről vallástévő ajkaink gyümölcsét, hogy vagyis küldetésünk az, hogy hirdessük az evangéliumot. Ez is egy gyümölcstens, hogy vigyük elé nevéről vallástévő ajkaink gyümölcsét, életünkkel és szavainkkal tanúskodunk. Amikor az Úr Jézus föltámadása után készül arra, hogy elmenjen tanítványi köréből, akkor a tanítványok azt kérdezik, Uram, nem most állított helyre a királyságot Izraelben? És azt mondja az Úr Jézus nekik, hogy nem a ti dolgotok tudni azokat az időket és alkalmakat, amiket az Atya maga kizárólagos hatalmába helyezett, hanem mi a ti dolgotok? Ti dolgotok, hogy tanúim legyetek Jeruzsálemben, egész Júdeában, Samáriában és a föld végső határaig. Személy szerint is, Trinity gyülekezetként is, igen, ez a küldetés. És valóban azt mondja, az lesz az én Atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek. Erről szól a sorozat, vasárnapról vasárnapra, ha jól tudom, és most ez ebben bátorít. Hogyan lehettek, hogyan maradhattok ezen az úton, tanítványaim legyetek úgy, hogy Krisztusban maradtok, hogy ő vele vagytok közösségben, hogy az ige imádság által, a Szentlélek által követitek az ő szabát, az ő parancsolatait, hogy kimunkálja bennetek mindazt, amit ő eltervezett, hogy járjatok mindabban a jó tettekben, amit ő elkészített, hogy ez mind gyümölcs ott legyen, a lélek gyümölcse, és ott legyen nevérő, vallástévő ajkaitoknak a gyümölcse. Ha egy kicsit visszamegyünk a történelemben, a középkorban azt tanították, hogy a jézusi tanítást emlékezetünkben, hitvallásunkban és életformánkban meg kell őriznünk. Ez volt a dulcis memória, az édes emlékezés. Megismerni az Isten igéjét, az ő parancsolatait. Hitvallásunkban kifejezni, de ez nem elég, megélni. Az életünkben ott legyen, az életünk része, hogy áthassa az egész életünket, egész személyiségünket. A dulcis memória, az édes emlékezés. Ismerem, igaznak tartom, és ráteszem az életemet. Ez a hit, ez az üdvözítő hit, ez a bibliai hit, amiben járnunk lehet és kell. Már a második, harmadik század során azt hangsúlyozták, azt tanították az egyházatyák, hogy a szó csak úgy maradhat meg az egyházban, a gyülekezetben, ha a szövegeket, tehát a bibliai szövegeket, a szent lélektől áthatott szent élet kíséri. Vagyis arra hív el bennünket, hogyha megtértünk, újjászülettünk, ha ő megváltott, meg akar tartani, meg is tud, arra hív, hogy szent életben járjunk. Ami az egész életutunkat. Ő már szentnek tekint és igaznak, de legyünk akkor egyre jobban ahhoz hasonlók, hogy kiábrázolódjon a Krisztus bennünk, hogy szent életben, szentségben járjunk. Amikor az Úr Jézus arról beszél, hogy ő vissza fog jönni, az Új Szövetség 280 fejezetében körülbelül 300-szor fordul ez elő. Gyakorlatilag szinte minden fejezetben olvashatnánk, és a legtöbbször az kapcsolódik hozzá, hogyan várja a hívő nép, a hívő ember az Úr Jézus visszajövetelét. Szentségben. Ez az, amire most is bátorít bennünket az ige. Jézus Krisztus mondja, én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők, aki én bennem marad és én ő benne, azt terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. És még egy igevers, az lesz az én Atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor tanítványaim lesztek. Amen.